Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádióban Sági Marian történészt, aki történelem francia szakosként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd Oxfordban és a Princetoni Egyetemen tanult, ahol doktori diplomát szerzett. Magyarországra visszatérése óta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve a Közép-Európai Egyetem középkor tudományi tanszékén oktat. 2003-ban jelent meg első könyve a Kairosz kiadónál, Versek és vértanúk, a római mártírkultusz Damasus pápa korában 366 és 384 között címmel. Erről az új könyvéről szeretném kérdezni. Mi a jelentősége a szent kultusznak ma?
A szent kultusz nagyon jelentős szerepet töltött be mindig is a keresztény és különösen a katolikus vallásban. Manapság II. János Pál pápáról mondják azt, hogy jóval több szentet avatott már eddigi pontifikátusa alatt, mint amennyit az egyház 2000 év alatt elismert. A szentek példát adnak a keresztény hívőnek, a katolikus hívőnek, és azt hiszem, hogy a Szent Atya ezt világosan felismerte, hogy mi korunkban, ami nem egy nagyon könnyű korszak, szükségünk van ilyen erősítő példákra. A szentek közössége, ez egy olyan fogalom, ami a mindennapi liturgián, a mindennapi szentmisében is mindig fölmerül, a keresztény hívőnek egy olyan érzést ad, hogy ezek a szentek érte imádkoznak, és egy egységet, egy közösséget alkotnak élők és holtak az egyházon belül. A legutóbbi boldoggá avatás, IV. Károly királyunk boldoggá avatása igen sok kérdést vetett fel. Ugye voltak bírálói ennek a boldoggá avatásnak, és voltak lelkes hívei. Én ez utóbbiak közé tartozom, fontosnak tartom azt, hogy olyan embereket, akiknek a Jóisten nem sok időt adott itt a Földön, és nagyon nehéz, rendkívül nehéz körülmények között kellett helytállniuk, ezeket az embereket is példaként állítsák elénk. Persze a szentek nem csak példák, de bennük nyilvánul meg az isteni kegyelem itt a Földön. Azt láthatjuk, hogy a mai életben is vannak szentek, nem csak az elmúlt korokban, nem csak Szent Péter és Szent Pál, vagy az apostolok, vagy a középkor nagy szentjei, azok, akiket az Isten kitüntett kegyelmével, hanem ez a kegyelem ma is munkál az emberekben, és azt hiszem, hogy ez a szent kultusz legfontosabb mondani valója.
Milyen kapcsolat áll fenn a késő antik és a mai szent kultusz között?
Több mint 1600 évvel később élünk, mint Damasus pápa például, akiről a könyvemet írtam. Damasus és a késő antik, illetve a IV. Századi szent kultusz azért nagyon fontos, mert ebben a században, és éppen Damasus pontifikátusa alatt alakul ki többé-kevésbé a mártír tiszteletnek, illetve a szentek tiszteletének egy intézményes kerete. A könyv gyakorlatilag ezt mutatja be. A mártírokat természetesen korábban is tisztelték, tehát 300 éven át, konstantini fordulatig, ugye a milánói ediktumig, a keresztény közösségek nyilvánvalóan tisztelték hőseiket. Ezek a hősök vagy életüket, vérüket ontották Krisztusért, vagy olyan életpéldát, életszentséget mutattak a közösségnek, ami miatt a tisztelet természetes volt. Az apostolok, ugye Szent Péter, Szent Pál, különösen itt Rómában, már a milánói ediktum előtt is tiszteletnek örvendett, de erről nagyon keveset tudunk. Tehát éppen ez az érdekes a korai egyház történetben, hogy egy-két elszórt utaláson kívül nincs sok adat arról, hogy a keresztény hívek hogyan tisztelték például ugye két nagy fő apostolt. A kultuszt maga a IV. Században alakul ki, ez természetes, hiszen korábban a kereszténység nem volt bevett vallás, ezért nem is nyilvánulhatott meg túlzott nyílt formában, és a konstantini fordulat után megteremtődtek nem csak az ideológiai vagy az elméleti keretei ennek a kultusznak, hanem a materiális kerete is, a nagy bazilikák, amelyeket Konstantin épített, mind a mártír szentek maradványa, illetve sírjai fölé épültek. Tehát itt már az első megnyilvánulás, a császár, mint magánpatronus első nagy megnyilvánulása is az, hogy az erekjék fölé, a szent hamvak fölé hatalmas bazilikákat épít, amelyek nagy tömegeket képesek befogadni, és így tiszteletet nyilváníthatnak a hívek a szentek irányába. Ez azonban még nem lett volna elég, sőt lehetséges, hogy a császári patronátus egyesekben talán ellenszenvet is keltett, hiszen nem maga Konstantin, de éppen császár elődei voltak azok, akik az üldözéseket elindították. Én a könyvemben elég sok modern utalást vagy allúziót is használtam, részben azért, mert a tanárom Peter Brown volt az, aki a Szent Ágoston életéről írt könyvében egy kicsit így a modern korhoz próbálta közelíteni ezeket a gyakran nagyon bonyolult vagy nehéz teológiai, illetve későntig történelemben gyökerező problémákat. Tehát ez egy nagyon furcsa kérdés, hogy ugye hirtelen a császár megváltoztatja a valláspolitikáját, és elképzelhető, hogy akkor is voltak olyan emberek, akiknek ez nem volt annyira szimpatikus, vagy úgy gondolták, hogy ők egy ilyen hagyományosabb kereszténységet képviselnek. Damazusz pápa fellépése ebből a szempontból is jelentős volt, mert az egyház bélyegét nyomta rá ezekre a kultuszokra. Na most az ő tevékenysége nem nagy bazilika építésekben nyilvánult meg. Egyetlen templom köthető igazából a nevéhez, ami viszont azért érdekes, mert ez már Róma belvárosában épült, ellentétben a nagy konstantini bazilikákkal, amelyek mind a pomériumon kívül, tehát a városfalakon kívül, sőt, elég messze a városfalaktól emelkedtek. Tehát ez az egyetlen templom, ugye a San Lorenzo in Damaso, Damazus pápa birtokán, a Pompeius színháza mellett felépített Szent Lőrinc templom. Az ő fő tevékenységi területe a katakombák voltak. Ezért is egyébként azt hiszem 10. Pius pápa avatta őt a régészek védőszentjévé, mert hát ő az első ilyen jámbor régész, aki elindul a katakombákban, és megjelöli püspök elődeinek, tehát a Róma püspökeinek, Róma mártír püspökeinek a sírját. Ez a jelölés nagyon fontos. Egyrészt azért, mert ahogy a katakombák szűk, sikátorszerű folyosóin a sötétben bandukolunk, hirtelen megállunk egy-egy nagyobb kápolna-szerű építménynél. Egyrészt az építészeti keretet is létrehozza, tehát oszlopokkal, márványdíszítésekkel, és ami a legjellemzőbb a damazuszi epigrammák megjelenési formájára, ezek a nagy márványtáblák, elég nagy, tehát egy méternél nagyobb márványlapok, amelyekre egy Furius Dionysius Philocalus nevű arisztokrata nagyon szép betűkkel véste rá a pápa epigrammáit. Ezek az epigrammák hexameterekben íródtak, tehát klasszikus formában, és a püspököt olyan értelemben dicsőítik, nagyon röviden és szikáran egyébként, tehát az eulógium műfajától egy kicsit eltérően, meglehetősen szűkszavúan mondja el az életét, hogy a zsarnoki üldözés alatt életét áldozta Krisztusért, és a közösségben mindig a béke és az egység megteremtésére törekedett. Tehát ez az egyik alapvető jellegzetessége a damazuszi kultusznak. Na most az volt a kérdés, hogy mennyiben köthető ez a mai szent kultuszokhoz. Szerintem a maga a keret és a keret kihasználása, tehát hogy most már lehetőség van a szentek megünneplésére. Ő az, aki a szentek liturgiáját is tulajdonképpen és az emléknapjait létrehozza. Ez nagyon érdekes probléma egyébként, mert 354-ből maradt fenn az első úgynevezett Liberiusi katalógus. Ez egy püspök jegyzék, tehát Róma püspökeinek a jegyzéke haláluk dátumával. És ugye a halál dátuma az a legfontosabb a keresztények számára, hiszen ez a személynek a mennyország beli születésnapját jelzi. Tehát ellentétben a pogány szokással, ami a földi születésnapot ünnepli, mi a mennyei születésnapot ünnepeljük, és ez a Liberiusi lista az első, amely a szentek ünnepét följegyzi. Tehát itt már van egy szent kalendárium, és valószínűleg ez a kalendárium is köthető Damazushoz. Nem merném megkockáztatni, hogy ő maga írta, de hogy biztosan, mint Liberius pápa diakónusa, és hát valószínűleg titkára, segédje, láthatta, vagy ismerhette jól ezt a kalendáriumot.
Említette az epigramma műfaját, ami egy pogány, görög, vagy ha úgy tetszik, klasszikus műfaj. A 4. század második felében, amikor a kereszténység államvallássá válik, egyféle pogány-keresztény együttélésről van szó. Mi a véleménye? Ez egy kulturális asszimiláció?
A mai történettudományban, vagy egyáltalán a történettudományban ez egy igen lényeges probléma. Én a könyvemet úgy írtam meg, hogy a mai felfogást próbáltam közvetíteni, és ezért természetesen a pogány-keresztény kulturális asszimiláció mellett döntöttem, de lehetséges, hogyha 100 évvel korábban írom, akkor éppen egy harcot mutatok be. Éppen Damazus epigrammái ugyanerre kevés lehetőséget adnak, hiszen, ahogy mondtad is, ez egy klasszikus műfaj. Egyébként nem csak epigrammáknak szokás nevezni a verseit, hanem Carmeneknek, tehát Carminának is. nehezen meghatározható, hát laudációnak is lehetne nevezni, ugye ez a keresztény hit hőseinek a dicsérete tulajdonképpen rövid versekben elbeszélve. A versek nem rosszak, de nem túl jók, nem egy Ovidiusról van itt szó. Nagyon sok Vergilius utalás, klasszikus utalás, sorok, szóösszetételek, és én azért is mertem bátran kiállni amellett, hogy itt valóban egy kulturális asszimilációról van szó, ami véleményem szerint a korabeli, tehát 4. század végi Róma történeti helyzetéhez is jól illet, hiszen itt még nem beszélhetünk egységes keresztény birodalomról, ugye a kereszténység maga is megosztott, az ariánus válság sújtja a korabeli keresztényeket, és osztja meg a korabeli keresztényeket, és a keresztények mellett rengeteg másfajta vallás is él a birodalomban. 380-ban lesz csak a kereszténység államvallás, de természetesen azért még ekkor sem mondhatjuk azt, hogy hirtelen mindenki keresztényé válik. A pogányság nagyon erős, és a 20. század elején, 20. század közepén nagyon sok történeti tanulmány született, amely a pogány-keresztény harcot, konfliktust, ellentétet mutatja be. Az egyik legnevesebb történészek közül éppen egy magyar történész volt, Alföldi András, aki 1948-ban elhagyta Magyarországot a kommunizmus elől menekülve, és először Oxfordban, aztán Princetonban, az Institute for Advanced Study-ban kötött ki. És az ő nevéhez fűződik ez a konfliktusos modell, az egyik legjobban, legcsiszoltabban kialakított konfliktusos modell, amelyik azt mondja, hogy éppen a század közepén, tehát a 350-es, 60-as években egy pogány reakció következik be Rómában. Részben a konstantini újítások, részben az egyház térnyerése miatt, és ő erről a pogány reakcióról, pogány ellenállásról írt két könyvet is. Ezt a tézist, az alföldi tézist cáfolta meg nemrégiben, 10 évvel ezelőtt egy amerikai történésznő, aki azt mondja, és én ezzel egyetértek, hogy a pogány arisztokráciának egyáltalán nem volt érdeke szembeszállni a keresztény császársággal, hiszen minden kinevezést, minden tisztséget a császároktól kaphatott csak. Tehát az ő létérdeke az volt, hogy a császárral jó kapcsolatot ápoljon. Az, hogy a magánéletében a pogány kultuszokat, vagy a pogány múlt nagy emlékeit nosztalgikusan szemlélte, ez végeredményben valóban magánügy volt, és nagyon nehéz Alföldi által érdekesen, de végül is kritizálhatóan bemutatott pogány reakció elméletét elfogadni. A másik az, hogy hát egy multikulturális korban élünk, tehát ma is gyakorlatilag egy kicsit arról van szó, mint a 4. században, és azért is annyira érdekes most a késő antikvitás története számunkra, mert itt is arról van szó, hogy mindenki különböző nézeteket vall, különböző nagy vallások élnek egymás mellett, és ezek a vallások nyíltan kifejezhetik magukat, és ezért is gondoltam, hogy ez a multikulturális modell megállja a helyét. Másrészt pedig maga Damasus is kapcsolatban volt a pogány szenátorokkal, például a Victoria oltár kapcsán. Természetesen ő nem fogadta el a pogány követeléseket, tehát például a bizonyos kultuszok vagy kultusztárgyak visszaállítását, de nem mondhatjuk azt, hogy az egyház kifejezetten egy ilyen nagyon ellenséges viszonyt próbált volna ápolni a nagy magánpatronusokkal, akár a pogányokkal is, akikből bármikor lehetett keresztény patrónus, hiszen éppen ez a korszak az, amikor a pogány arisztokrácia lassú vagy gyors áttéréséről, konverziójáról beszélhetünk.
Végül azt szeretném megkérdezni, hogy Damasus pápa verseinek mi az üzenete a mai ember számára?
Szerintem az, hogy példákat mutat be, olyan példamutató személyeket, akik a nehéz helyzetben is megállták a helyüket, és hülyek maradtak Krisztushoz, hülyek maradtak az egyházhoz. Leginkább pápákról, tehát püspök elődökről van szó, két kivétellel, ez a két kivétel Lőrinc és Ágnes vértanú. Hát Ágnes például, ugye Róma egyik legnépszerűbb szentje, ugye 12 éves kislány, aki a dajkája ölét elhagyva rohan a hóhér bárgya alá. Ez egy borzasztóan megható történet, szerintem mind a mai napig, és valószínűleg a damaszuszi epigramma is hozzájárult Ágnes népszerűségéhez. Lőrincről nem is beszélve, ugye szintén egy ilyen rendkívül lélekerőről tanúskodó diakónusról van szó. Én azért is gondoltam érdemesnek, hogy a magyar közönség is megismerje ezeket az epigrammákat részben latin, részben pedig magyar hexameteres fordításban, hogy lássa ennek a kornak a kulturális gazdagságát is. Tehát itt egy teológus pápáról van szó, egy régész pápáról, aki a keresztény múltat tárja fel a katakombákban, ugyanakkor a keresztény jelennel is foglalkozik, hiszen az ő titkára volt Jeromos, akinek Damazusz pápa adta ki azt a feladatot, hogy a Vetus Latina fordításait a Bibliának egységesítse, átalakítsa, egy jobb fordítást, egy jobb minőségű szöveget hozzon létre, és szerintem ez a Biblia fordítás egy picit párhuzamba állítható a damazuszi versekkel, mert itt is egy nagyon jó latinságról van szó, egy vergiliuszi latinságról, és valamiféle igényességet fejez ki az én szememben, hogy a kereszténység egy tiszteletre méltó vallás legyen, a pogányok által is elismerhető és olvasható vallás legyen, éppen azért, mert a szent szövegek nagyon szép latinsággal, nagyon szép fordításban állnak a rendelkezésükre.
További eredményes munkát kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Sági Marian történésszel Somogyi Viktória beszélgetett.